és az őszi szünet kitűnő lehetőséget ad arra, hogy nyugodtan beszéljünk a közoktatás helyzetéről. Miklósi László, a történelem tanárok egyletének elnöke a vendégünk. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
És szóval az oktatásban az elmúlt, nem is tudom hány évben, 3-4-5 évben elképesztő változások történtek. Központosítás, klik, egyen tankönyvek, pöcs, nem tudom én micsoda, de... Mit érez ön szerint ebből egy átlagos tanuló, akit nem érdekli, hogy kirendeli a krétát, tulajdonképpen azt sem foglalkoztatja közvetlenül, hogy kinevezheti ki az igazgatót. Őt az érdekli, hogy mennyire, hogy működik az iskola, hogy észre kell, hogy vegyenek ebből a sok változásból valamit a tanulók, vagy még ott még nem tart a dolog.
Múlt idő. Észrevettek. Például más lett a diákok tankönyve. A legtöbb diák ebben az évben másik tankönyvből tanul, mint mondjuk 2 éve, történelemből, és sok-sok más tantárgyból is. Lehet, hogy elment a tanára. Ez már ritkább, de előfordult, hogy egy tanár azt mondta, hogy ő ilyen körülmények között nem tanít tovább, és elment. Sőt, ilyen iskolaigazgató is volt, aki külföldre ment dolgozni, mert azt mondta, hogy ő ehhez nem adja a nevét. Sok diák meg azt tapasztalhatja, hogy amikor kérdezne valamit a tanárától, akkor ideges, nem ér rá, elfoglalt. És emögött gyakorlatilag az van, hogy sokkal több az adminisztráció, sokkal több fölösleges dolgot kell csinálni a tanároknak.
Az régen sem volt kevés.
Nincsenek a gyerekekkel, és ettől fáradtabbak és nyűgösebbek a tanárok, a pedagógusok.
Nekem azt mondta egy pedagógus barátom, igaz, hogy ez már pár évvel ezelőtt volt, azóta lehet, hogy tovább rosszabbodott a helyzet, hogy azért nem tör ki sokkal nagyobb fölháborodás mondjuk a közoktatással kapcsolatos változások miatt, mint amilyen kitör, mert tulajdonképpen a tanárok többsége, hát hogy mondjam, próbálja úgy csinálni, hogy azért minél kevesebbet vegyenek észre ebből a gyerekek. Volt, aki már azt mondta, hogy nem, miután nem fizetik a többet az osztálykirándulást, akkor bocsánat, de nem megyünk saját pénzünkből, végsem megyünk kirándulni, ami szerintem egyébként teljesen normális válasz mindarra, ami történt, de más meg azt mondja, hogy hát a szegény gyerek nem tehet arról, hogy pont most jár iskolába, meg kell próbálnunk, hát a lehető legjobban tennünk és kiegyenlítenünk mindazt a marhasságot, amit az éppen aktuális kormányzat tesz. Ettől viszont nincs is fölháborodás olyan nagy, vagy sokkal kisebb talán a fölháborodás.
Azt tudom mondani, hogy a pedagógus is a társadalom része. Melyik a mai magyar társadalomnak az az ágazata, ahol tömegek adnak hangot az elégedetlenségüknek? Én nem tudom hosszan sorolni, és természetesen a pedagógusok sem azok. A pedagógusokat sem faragták különleges fából.
Mondta idősebb, a kommunisták.
Az idősebb hallgatók talán emlékeznek rá, hogy ennek az eredetije az úgy hangzott, hogy minket kommunistákat különös fából faragta.
Sztálin mondta Lenin temetésén.
Sztálin elvtárs. Ezt igyekeztem egy kicsit kiforgatni.
Igen. Hát igen, ez igaz. De akkor, és majd beszélünk Salamon Eszterrel, a szülők egyletének elnökével, hogy ugye... Oké, egy pedagógus, aki munkavállaló, kiszolgáltatott, óvatos általában, ezt megértem. De ilyen szempontból a szülőknek sokkal kevesebb a vesztenivalójuk. Hát most mi köze van neki az egészhez? Hát inkább mondhatnák azt, hogy de nem értünk egyet azzal, nem igaz az, hogy nekünk ilyen tankönyvet adnak, miközben tavaly tanultunk egy olyanból, ami sokkal jobb volt. Nem tudom, hogy 4-ig ott kell tartani a gyereket az iskolába, mert miért kell ott tartani egyszer meg vagy lehet, hogy a mindennapi testnevelést sem tartjuk a legjobb ötletnek, mert 8 órája van szerencsétlen gyereknek minden nap.
Hát ez így van, de a szülő amennyiben azt gondolja, hogy az ő gyerekét hátrány írja miatt, hogy szól, akkor nem biztos, hogy szólni fog. Tehát én természetesen azt gondolom, hogy a szülőnek jeleznie kell, hogyha gondja van, de igenis lehetnek olyan iskolák, igenis lehet olyan élethelyzet, ahol a tanár akár így is gondolhatja.
Szóval, hogy attól, hogy ez a csomó dolog változik, meg a pedagógusok így vonogatják a vállukat, és azt mondják, hogy jó, akkor majd ezt is valahogy túléljük. Ettől szükségképpen romlik az oktatás színvonala? Vagy ez nem biztos. Hát attól még attól, hogy más tankönyv van, vagy lehet, hogy kicsit bornírtabb, vagy elmondja, hogy ezek lehetnek jobb tankönyvek is, mint voltak akár, attól, hogy mások. Szóval attól kell romlania, vagy hát ilyen, na jó, essünk túl rajta
a típusok. Az oktatás színvonala, most bocsánatot kérek a hallgatóktól, hogy olyanba kotyogok bele, amihez nem értek. A családom, hogyha ezt véletlenül hallgatná, akkor most harsány kacajra fakadna, mert egy matematikai hasonlatot fogok mondani, és nem mesélem el, hogy érettségiztem le matematikából, a fiaimnak is ezt érettségi után mondtam el, zárójel zárva. Tehát visszatérve sok tényező eredője, és ez a matematikai vagy algebrai fogalom, amire utaltam, hogy milyen lesz az oktatás színvonala. Nem egy tényező múlik, hanem sok dolgon múlik. Az egyik, hogy milyenek a tanárok, akik a pályán vannak. Na most rengeteg ember már a pályára sem ment, mert olyanok a viszonyok, vagy ha tetszik, az iszonyok. Igen sokan elmentek a pályáról. A mai fiatalok közül nagyon sok tehetséges embernek meg se fordul a fejébe, hogy pedagógus legyen, saját fiamat sem beszélném rá, sajnos. Tehát ez az egyik ok, hogy eleve kik vannak a pályán. Akik a pályán vannak, azok képesek-e megélni abból a jövedelemből, amit az iskolában kapnak? Nagyon szépeket mondott itt a minisztérium az úgymond pedagógus fizetésemelésről, de talán a hallgatók is tudják azt, hogy azért ez nem egészen úgy van, mert sokkal többet kell dolgozni, valamivel több pénzért sokkal-sokkal többet kell dolgozni, nem fizetik a túlórákat és így tovább, és az egésznek gyakorlatilag megint csak az az eredője, hogy ennyi pénzből nem lehet megélni, amit egy pedagógus keres. Ezek után az a kérdés, hogy mi a csodáért csinálja ezt mégis, aki csinálja. Hát mert másra nem képes, ilyen is van, vagy mert ez a mániája.
Hát másra nem képes, megszokta.
Így van.
Igen. Sok széles, oka lehet.
Széles a skála. Én természetesen két végpontot mondtam. Igen. Széles a skála, de még mindig csak két tényezőt mondtunk a sokból.
Én azért csodálkozom mindazzal, ami csodálkozom, ez nem is tudom, jó személy az oktatásban történik, mert hát ez nyilván itt nagyon gyorsan lehet rombolni, és utána jóvá tenni azokat a rombolásokat, az beláthatatlan idő. Tehát, hogyha mondjuk 2-3-4-5 évfolyam nem tanul meg rendesen olvasni, hiszen ez derül ki a felmérésekből, hogy a szövegértéssel milyen elképesztő problémái vannak a magyar fiatalok egy részének, hát ő már nem tanult meg, tehát jöhet egy új miniszter, egy új kormányzat, egy új az akkor 5 év folyam kimarad, nyilván ott is sokan megtanulnak olvasni, ráadásul ez mindig azt látom, hogy a társadalmi olló nyílik tovább, tehát az olyan családból származók szerencsésebbek, azok majd alapítványiskolába járnak, magántanár, a többiek meg úgy jártak.
Egyébként rombolni se annyira gyorsan lehet, mint ahogy tűnik, de sokkal gyorsabban lehet rombolni, mint építeni, az biztos. Tehát sokkal könnyebben állnak vissza a régi megszokott reflexek ahhoz képest, mint hogyha valami egészen más feladatot kéne a tanárnak ellátni. Tehát, hogy világosabb legyek, a poroszos iskola, ahol a tanár kérdez, a diák válaszol, és tudjuk nagyjából, azt hiszem, hogy mire gondolok, és a gyerekek csöndben vannak, és így tovább jelentkeznek. Ne adj Isten, hátra teszik a kezüket.
Ilyen már biztos nincs.
Nekem volt annak idején, ezt nem akarják elhinni, sőt, mi még volt olyan, hogy körbe-körbe kellett, hogy sétáljon.
Hátra tett kézzel kellett ülni. A legbutább kislány tudott nálunk a legjobban egyébként hátratett kézzel ülni,
igen,
mert az nem kellett nagyon sok ész.
Első és második korunkban általános iskolában hátratett kézzel kellett ülnünk, és a szünetben pedig, az egyik szünetben körbe-körbe kellett párosával sétálni a folyosón. Tehát ez már elég viccesen hangzik.
Volt. Bocsánat, csak itt van egy hallgatónk a vonalba, akkor kérjük, hogy kapcsolódjon be is a beszélgetésre. Jó napot kívánok!
Velem beszél, jó napot kívánok! Közák Mátyászné vagyok, névről már ismer engem egészen.
Parancsolja!
Nagyon régen nem szóltam hozzá, a kollégához szeretnék hozzászólni. Egy történetet szeretnék elmondani, tudnélék, én végigjártam az összes iskolákat, a kolléga biztos tudja, a Történettudomány Intézetből indultam, Hanák Péter mellett dolgoztam. Igen. Nekem kollégám volt a Spíra, a Ránki, a Berend, mindenki, még a Kosári is. És onnan kezdtem tanítani, és 1965-ben kezdő tanárkoromban egy 14 tagú történész delegációval voltam az NDK-ban, és arról szeretnék önöknek beszélni. Végigvittek az egész országon bennünket mindenfelé, voltam Buchenwaldban, és láttam Elsa Kochnak az íróasztalát a zsidó fejjel, és tappannal mindennek, és utána bevittek minket Jénába egy iskolába, és ott egy tanár előadást tartott nekünk magyar tolmáccsal, és a következőt mondta, hogy náluk olyan magas a technika az NDK-ban, hogy minden iskolai gyereknek a padjában, abban az osztályban mikrofon van, hogy megfigyelik, hogy a gyerekek mit beszélnek óra alatt. Azon kívül a tanárnál is mikrofon van az íróasztalában, sőt, kamera is.
Jó, hogy dicsekedtek el.
Így elmondták nekem, most képzelje el, hogy ezek után én, Kozák Mátyásnak kezdő tanár, fölálltam és közöltem, hogy ezt fasizmus, és ott hagytam az egészet. Ezt azért mondtam, mert utána nagy botrány lett, a kolléga biztos tudja, a Szabolcs Otto volt az Opinak a vezetője annak idején, biztos tudja, talán maga is ismerte, nem tudom.
Természetesen.
A lényeg az, hogy nagy botrány volt, és a volt kollégáim mentettek meg az intézetből engem, hogy én ilyeneket mertem hangosan mondani a tolmásnak a képébe. Én ezt azért mondtam el önöknek, mert ez az etikai kódex, amiről most szó van, akkor én mondjuk arra gondolok, hogy én elkezdtem tanítani általános iskolában mindenfelé, és befejeztem az Anna Frank gimnáziumba, tovább a tárlatvezető voltam a múzeumban, a Bálintháznak voltam az igazgatója, tehát mindent végigjártam. Most gondolj el, hogy a például az Anna Frank gimnáziumban az igazgatóval én rossz viszonyban lettem volna, ami elképzelhetetlen a Schönerékkel, tudja, akkor mondjuk az igazgató rólam rossz véleményt mond, akkor én megírom magamról a véleményemet, és ha mondjuk egy tanár utál engem, mert mondjuk éppen életemben én töltem kellett, hogy adjak, és ezért nem szerettek, akkor ez mind a három bemegy a minisztériumba, és akkor én milyen véleményt kapok a minisztériumba. Ezt szeretném a kollégától megkérdezni.
Beszélünk erről. Köszönöm szépen, hogy hívott. Kezdjét csókolom, biztatom a többi hallgatót is, hogy hívja minket a 387-84-52-es, vagy 387-84-53-as szokott telefonszámunkon. Szülők, gyerekek, tanárkollégák, szóval ez a pedagógus minősítés. Ezt tudom, hogy most divat azt mondani rá, hogy ez mekkora maraság, azért nekem azt jutott eszembe, hogy volt egy-két olyan tanárom, főleg általános iskolában, gimiben már kevésbé, akit valakinek el kellett volna tanácsolni a pályáról, vagy valakinek szólni kellett volna neki, hogy na ez már mégse. Tehát önmagában az, hogy van önreflexió egy szakmában, hogy valami minőségbiztosítás van, azt én nem feltétlenül gondolom bajnak.
Természetesen. Tehát a minőségbiztosítás az egyáltalán nem baj. De ne csináljunk úgy, mintha ez nem lett volna korábban. Minden iskolának megvolt a maga minőségbiztosítási rendszere. Működött is. Csak hogy ezt nem a központból vezérelték. Ezt az iskolák saját maguk alakították ki. Na most egy olyan rendszerben, ahol az oktatást is központosítják, és ugye itt az is lényeges, hogy nem csak ezt az egy ágazatot, hanem ezt is a többi mellett, akkor nyilván egy ilyen szisztémában tanárok ellenőrzése sem lehet helyi szinten, vagy a minőségbiztosítás sem lehet helyi szinten, hisz az kilógna a rendszerből, és ellentmondana a rendszer logikájának. És ebből adódóan hozták létre ezt az igen bonyolult és bizonyos elemeiben költséges rendszert, ami a szakfelügyelők sorát jelenti. Nem tudtak annyi szakfelügyelőt kiképezni, különösen ennyi idő alatt, hogy mindenkit totálisan ellenőrizni tudjanak két évenként, ami a szándék volt.
Bocsánat, nem lehet, hogy a szakfelügyelő jó fej? Tehát, hogy olyan ember lesz, vagy a rendszer olyan, hogy kiveti magából a jó fejeket, tehát, hogy a szakfelügyelő, és tényleg azt tudja mondani, hogy ne haragudj, kedves kolléga, Laci Pisti, de hogyha ezt nem így mondanád, hanem úgy lehet, hogy jobban megértenék a gyerekek, hogy ma már ezt úgy szoktuk magyarázni, de ez teljesen kizárt a rendszer logikája
miatt. Nagyon-nagyon fontos a kérdés, ugyanis minden nagy rendszer sajátja, hogy nem tud egyszerre lépni. Mint ahogy a 198 tankerület vezetője sem egyforma, az iskolaigazgatók sem egyformák, vannak ilyenek is, meg olyanok is. Értelemszerűen a szakfelügyelők sem egyformák. De, hogyha van egy központi szempontsor, ami kötelező, és a központi szempontsorban például egy jelentős rész az adminisztrációról szól, hogy a tanár az hogy tölti ki az osztálynaplót, meg a gyerekek füzetét hányszor javítja pirossal, ami mondjuk egy magyar tanárnál teljesen helyén való, de mondjuk lehet, hogy egy földrajz tanárnál máshogy fontos, vagy egy történelem tanárnál, hogy a füzetbe éppen hányszor javít a tanár, és lehet, hogy éppen az a lényeges, hogy a diák tud-e jegyzetelni az órán, meg sok minden másra fontos. De visszatérve, hogyha kimondottan az adminisztrációnak olyan nagy a szerepe, akkor ezt kötelező, akármilyen is lenne egyébként a szakfelügyelő, az ellenőrzése során érvényes.
Tehát jön a szakfelügyelő, és akkor megnézi, hogy a napló ki van-e töltve. Arra emlékszem, a mi időnkben is úgy volt, hogy mielőtt jött a szakfelügyelő, két napig a tanítónéni másolta be a mit tudom én mit, amit nyilván elmulasztott. Tehát igen. És akkor szóval mindenki tudta, hogy hazugság az egész, de jó képet
látunk. És akkor ennek van értelme, és akkor ezen múlik, hogy tanít a tanár. Tehát...
Viszont ez könnyen ellenőrizhető, mert az igazából, hogy tanít, hát, egy gimnáziumban talán meg lehet mondani, hogy milyen a felvettek aránya, bár hát ez is nagyon áttételesen minősíti csak mondjuk a tanárt. Tehát egyébként nagyon nehéz megmondani, hogy ki a jó tanár.
Ez így van.
A gyerekek nem azt szeretik feltétlenül, aki a jó tanár, hanem lehet, hogy aki azt mondja, hogy na, csöndbe üzéljetek a pad alatt, játszatok a pad alatt.
Szóval a tanárok minőségbiztosítása az mondjuk biztos sokkal nehezebb, mint bizonyos más szakmákban a szakmai ellenőrzés, mert hogy ez utólag derül ki. Mondjuk 10 év múlva, 20 év múlva, hogy milyen is volt a tanár. De én például azt gondolom, hogy mondjuk menet közben a minőségbiztosítás egyik eszköze, hogy hányan mennek oda beszélgetni a tanárhoz. A szünetben. Hányan köszönnek neki az utca túloldaláról, miután elvégezték az iskolát, hányan írnak rá a Facebookon, és így tovább. Tehát hányan becsülik, vagy tekintik, vagy tartják fontosnak a véleményét, az egyéniségét, a személyiségét. De hát ez nyilván nehezebben mérhető, később mérhető, és nyilván nem minden tanár ilyen. Tehát igenis vannak olyan ismérvek, amelyekből ez egyértelmű, és természetesen mérhető, hogy hány diákja ment, vagy jutott tovább a tanulmányi versenyen, de ami egyébként különösen fontos, ez az úgynevezett pedagógiai hozzáadott érték. Tehát magyarul, hogy milyen volt, amikor bejött, és milyen volt, amikor elment, és a kettő közötti különbség. És vannak olyan gyerekek, akiknél az a fantasztikus eredmény, hogy folyamatosan tud olvasni. És ez egy nagy eredmény.
És már ezért meg kell dicsérni.
Abszolút. Abszolút. Tehát igenis lehet olyan ötödik osztályban, hogy az egyik osztálynak mondjuk a fele nagyon komoly olvasási problémákkal küzd.
Ötödik osztály. Gimnáziumban van ilyen.
Jó, hát én most egy...
Sőt, én tanítok egy főiskolán, hát ott is vannak kollégáim, akik, hát hogy mondjam, nem, olvasni tudnak, nem biztos, hogy értik, amit elolvasnak.
Akkor még nem mondtam, hogy értik-e, hanem még a technikát mondtam. A szövegértés, ez egy külön kérdés természetesen. Míg a másik párhuzamos ötödik osztályban ötödikesek olyan prezentációt vágnak le történelem órán, hogy a gimnazisták is megérdelhetnék.
Ha már ezt szóba hozta, ezt szeretném is ebben a véleményét kérdezni, hogy ugye a magyar oktatás most nagyon, nagyon szegregál különböző okok miatt, ugye az egész társadalom nyilván ezt fogja mondani, meg nagy a települési szegregáció, mondjuk azokon a településeken, ahol nagy szegény közösség van, az gyakran, főleg a romák, földrajzilag is elkülönül gyakran a település többi részétől, nyilván ez egy ilyen spontán szegregáció is lehet. Azt látom, hogy egy iskolában úgy érzik mondjuk a szülők, hogy sok olyan gyerek jelenik meg, akit ők nem szeretnek, akkor pif-puf elviszik egy másik iskolába. Ugyanakkor meg komoly pedagógiai szaktekintélyektől azt hallom, hogy a szegregált oktatása nehézkesnek is tűnik eleinte, meg másképp kell oktatni, de azoknak a gyerekeknek is a javára válhat, akik a jobbak, szóval akik a szerencsésebb családból származnak, jobb szociális helyzetből, esetleg értelmiségi családból, és a többi. Hogy van erre tapasztalata, hogy ne csak mindig az elméletet halljam.
Nekem személyes tapasztalatom erre kevés van, tehát én különböző iskolákban tanítottam, Budapesten és Pest környékén, tanítottam kimondottan tehetséges gyerekeket, tanítottam olyan iskolában is, ahol kimondottan hátrányos gyerekek járnak ebbe az iskolába. Tanítottam lakótelepi iskolában, és tanítottam egy egészen különleges elit iskolában is, tehát mindenféle helyen tanítottam. De jellegzetesen olyan iskolában én magam nem tanítottam, ahol nagyon sok ilyen gyerek lett volna, akikről beszéltünk az imént. Én azt tartom, hogy természetesen azokon a településeken, ahol a település jellege és szerkezete miatt már eleve csak hátrányos helyzetű gyerekek élnek, adott esetben csak roma gyerekek élnek, de ugye még az, hogy roma, még az sem jelent semmit, hogy ezt mondom, mert még ott is nagyon széles lehet a sáv, hogy kikről beszélünk, de én azt mondom, hogy kimondottan hátrányos helyzetű.
És nem romák közti sok. Maradjunk ennél a kifejezésnél, hátrányos helyzetű van, sajnos
úgyhogy egyetem. Súlyosan hátrányos helyzetű és szegény gyerekek élnek, akkor más a helyzet egy ilyen iskolában, mint ahol vegyesebb a társaság. Tehát, és vannak egészen-egészen kiváló kollégák, akik, hogy mondjam, példát mutatnak nekünk többieknek. Például Ritók Nórára is gondolok, akik nem csak a gyerekekkel foglalkoznak, a csak idézőjelben, hanem a családjaikkal is.
Hát ez egy egész komplex program.
De ez egy külön műsor témája lehetne. Tehát azt gondolom, hogy ma Magyarországnak ez az egyik nagy-nagy kihívása, hogy mi lesz ezekkel a gyerekekkel, de ez egy külön történet.
Itt van velünk Salamon Eszter, az Európai Szülők Egyesületének elnöke. Jó napot kívánok! Ráadásul kollégám most súgta ide, hogy Rotterdamban egy kávéházban van, egyrészt irigyeljük, másrészt akkor nem tartjuk fel sokáig, és itt van velünk Miklósi László, a Történelemtanárok Egyletének elnöke a stúdióban, és arról beszéltünk, hogy a pedagógusok, de a szülők is tulajdonképpen meglehetősen beletörődötten veszik, hogy most ezt én mondom, nem ő mondta, micsoda dúlás folyik az oktatásban, de hát, ha diplomatikusabban akarok fogalmazni, akkor nem feltétlenül jó irányba haladnak a dolgok az oktatásban. Ön szerint miért ilyen türelmesek, például a szülők is?
Egyrészt én nem általánosítanék, szerintem azért nem minden szülő türelmes, egyrészt abból gondoljuk, hogy ez így van, hogy tömegével viszik a gyerekeket külföldre, külföldi általános és középiskolákba. Másrészt bizonyos helyeken tömeges a magántanulóval nyilvánítatás, ami egy jele annak, hogy a szülők mégsem annyira türelmesek, illetve minden eddiginél nagyobb az érdeklődés a magániskolák iránt, különböző alapítványi és magániskolák iránt, sőt, bizonyos progresszívnak tekinthető van egyházi iskolák iránt is. Azok a szülők, akik türelmesek, én mindig azt szoktam mondani, aztán utána cáfolj meg, Laci, hogyha nem így gondolod, hogy szerintem ez egy jó jel, hogy a pedagógusokban bíznak a szülők, és én azt gondolom, hogy ez a fő oka annak, hogy türelmesek, mert a pedagógusok nem jelzik a szülők felé azt, hogy nagyon nagy gáz van. A szülő meg azt gondolja, hogy mégiscsak a pedagógus a szakember, hogy nem jelzi, hogy nagyon nagy probléma van, akkor meg biztos megoldja.
Először is a hallgatóknak magyarázom, hogy mi ezt el régóta ismerjük egymást, ezért tegeződünk. És köszönöm, hogy ezt mondtad, mert én a dolognak a másik felét mondtam korábban az adásban, hogy egy másik oka is lehet, amiért a szülők nem szólnak. De igen, ez is van. Tehát, hogyha a tanárnál azt látják, hogy ő óvja a gyerekeket, és hogy ő el van velük, akkor tulajdonképpen miért is szóljanak? Hát kvázi minden rendben van.
Én ezért mondtam az beszélgetésünk előbbi részén, ezt nem hallotta, feltétlenül Rotterdamban, bár ott is jó a vétel interneten a Klubrádió tekintve.
Tréningkurzus állítunk
éppen
ezt,
úgyhogy
nem hallgattam.
Na, hogy mindegy, internetről vissza lehet hallgatni. De hogy szerintem sokszor éppen azért nem érzik a szülők, hogy itt nagy baj közeleg az oktatásban, mert a pedagógusok hát próbálják menteni a helyzetet, ami egyrészt érthető, másrészt így aztán eltolják az ügyet. És akkor szerintem, hogy jó, akkor rendben van.
Nem tudom, hogy mennyire mentik a helyzetet. Én azt gondolom, hogy sokkal inkább arról van szó, hogy nem jelzik, hogy baj van. Hát nem azt próbálják elmagyarázni a szülőknek, hogy ez így van jó, sőt azt hiszem, hogy azok a szülők, akik odafigyelnek a pedagógusokra is, meg odafigyelnek a gyerekeikre, azok látják, hogy a pedagógusok tűrőképessége évről évre gyorsabban elfogy. Most így nagyon póriásan sokkal hamarabb zakkannak meg, tehát ami előző az első klikkes évben mondjuk ilyen április környékére történt meg, az a második évben már az őszi szünetre, és ebben az évben én már szeptember-októberben láttam borzalmasan frusztrált tanárokat, akik egyébként nyilván próbálják a gyerekeket védeni. Ez egy hosszú vita, amit intézményi szinten is mi speciál, most már harmadik éve vívunk, hogy mivel védjük igazán a gyereket azzal, hogyha napról napra meg vannak tartva az órák, és látszólag normális mederben folyik a tanítás, vagy pedig, hogyha 3-4 hétig nincsen iskola, és ez alatt az idő alatt le lehet bontani a rendszert, ahogy megtörtént ez a Dániában.
Én magam részéről teljesen megerősítem, amit Eszter mondott, mert magam is és a feleségem is tanítunk, és egymástól függetlenül állapítottuk meg, hogy idén szeptember végén voltunk annyira fáradtak, mint korábbi években májusban. Már tavaly is egyébként valóban így október környékén, de ez tényleg évről évre előrébb jön. Tehát még egy-két év, és már a második héten olyan fáradtak leszünk, vagy szeptember elsőjén.
Persze az a nagy kérdés ebben, a személyes, hogy mondjam, együttérzésemen túl természetesen, hogy ez rendszer szinten mit jelent? Jelent-e valamit? Észreveszik-e a döntéshozók? Kerülnek olyan szorongatott helyzetbe, hogy azt mondják, hogy úristen, ezt nem lehet tovább tartani, mert akkor mit én márciusban bezárják az összes iskolát, mert betegállományon megy minden tanár, nem tudom, hogy szóval, vagy azt mondják, hogy jó, nagyon ezért frusztráltak, de hát azért behúzzuk valahogy magunkat 3-4-8-ra az iskolába, mert mindig
beszoktuk. Igen, de akkor egy korábbi kérdésre vissza kell csatolnom, hogy akkor miért is esik a színvonal, és akkor ez egy újabb elem. Igen, a pedagógusok előbbi kifáradása, stressz, végletes ilyen stresszes helyzetbe kerülése, kidőlése, az sem segíti a munkaszínvonalát.
Hát szülőként mindenképpen azt tapasztaljuk, hogy sokkal hamarabb kezdenek el a tanárok hiányozni. És nyilvánvalóan, amikor szakszerű vagy nem szakszerű helyettesítések vannak, akkor nem ugyanúgy zajlik tovább a tanítás, ahogy egyébként szokott. Tehát van fizikai megjelenése is annak, hogy a pedagógusok egyre kevésbé bírják. Nyilván egyre több pedagógus megy el a pályáról. Van egy csomó iskola, ahol nehezebben tudták például elkezdeni a tanévet, mert nem volt megfelelő pedagógus létszám, ha jól tudom, akkor a cégnél is volt ilyen probléma. Szerintem lehet ezt látni, hogy a döntéshozók látják, de szerintem nem akarják látni.
Muszáj beszélni egyébként arról a helyzetről, amikor a rendszer működését ez jól jelzi, hogy korábban elképzelhetetlen volt az, hogy amikor egy pedagógus nyáron a munkahelyet változtat, egyik iskolából átmegy a másikba, hogy akkor ezt megérezzék a gyerekek. Na most már tavaly is, és idén is, ez elkerülhetetlen volt. Ugyanis a klikkes iskolák, tehát ugye az állam kezelésében lévő iskolák, az engedélyt, hogy ott ők fölvehetnek tanárt, azt annyira későn kapták meg, már tavaly is, idén meg még később, hogy addig az előző munkahelyéről nem mehetett el a tanár, amíg a következő munkahelyén azt nem mondták, hogy jöhetsz. Na most akkor
az előző... nem is az iskolaigazgatók döntenek.
Így van, szerint. Nem.
Tehát nem dönthet abból, hogy valakit fölvesz, vagy
elkerül. Nem. A tankerület igazgatónál a döntés. Ő az intézmény vezetője ugyanis, és ezek a döntések még följebb dőlnek el keretszámok és költségek tekintetében, és ebből az következik, hogy általában egy vagy két hétig nincs tantárgyfelosztás, nincs órarend és nincs rendes tanítás.
Ez a legjobb ilyen kornosok tornában.
Esetleg megemlíthetjük azt is, ami szintén ennek az új rendszernek egy velejárója, és nagyon sokszor érettségiző diákokat érint, hogy ugye a pedagógusokat úgy küldik el nyugdíjba, hogy semmifajta rugalmasság a rendszerben nincsen. Tehát adott esetben Gizi néninek május 12-én kell elmennie nyugdíjba, és onnantól kezdve nem dolgozhat, tehát mondjuk nem érettségizteti le azt az osztályt, akit 4 évig tanított.
Tudunk olyan pedagógusokról, akik sírógörcsöt és hasonlókat kaptak, mert évek óta nem tudják, hogy akkor most elmehetnek nyugdíjba vagy nem. egészen szörnyű egyedi drámák vannak, és ez nyilvánvalóan azért a gyerekekre is ki kell, hogy hasson. Aki mondjuk az osztályfőnökét vesz légyen.
Hát persze, meg a kiszámíthatatlanság nyilván rossz. Köszönjük szépen Salamon Eszternek, az Európai Szülők Egyesülete elnökének, hogy a távolból is a rendelkezésünkre állt. Viszont hallásra.
Köszönöm szépen, viszont hallásra.
És Miklós Lászlóval folytatjuk a Történelmi Tanárok Egylete elnökének a elnökével a beszélgetést, hogy Salamon Eszter szóba hozta, hogy egyre többen mennek el külföldre, de én azt hittem, hogy ez inkább a gimnáziumot végzettekre, vagy legfeljebb a gimnáziumot végzettek, gimnáziumba járó körött van, de hogy tényleg létezik olyan, aki már általános iskolába, elemi iskolába külföldre teszi a gyerekét?
Persze. Hát
ez macerás azért egy kis gyereket elküldeni.
Igen, de ez általában úgy történik, hogy a családok együtt mennek ki, és a gyerek...
Hát jó, akkor nem azért megy el, mert elégedetlen gyerek... az itteni oktatási rendszerrel, hanem mondjuk az papa orvos, és havi 98 ezer forintból nem tud megélni, vagy 198 ezerben.
Hát igen, de azért ezekben a döntésekben azt hiszem azért mindenképpen benne van egy felelősség teljes szülőnél, hogy és mi lesz a gyerekemmel, és ha arra a következtetésre jut, hogy a gyerekemnek se lesz rosszabb, akkor mondjuk könnyebben meghozza ezt a döntést.
Hát igen. Igen, igen. Ezt látom, hogy, hogy a barátaim gyerekei, a saját gyerekeim is, hát hogy azért sorba mennek külföldi egyetemekre, ami önmagában persze nem biztos, hogy baj, mert tapasztalatot szerez, lát egy más világot, megtanul egy nyelvet. Az a kérdés, hogy milyen arányban jönnek vissza, vagy maradnak
hát persze,
örökre ki.
Egyáltalán nem baj az, hogy elmennek máshova tanulni, sőt, ez nagyon is jó.
Nagyon is jó, bizonyos szempontból.
A probléma ott van, hogyha nem akar elmenni, ha nem kell.
Hát igen.
Akár dolgozni, akár iskola tekintetében netántán.
Bocsánat, csak itt van egy új hallgatónk a vonalba. Halló, jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Parancsoljon!
Halász Éva vagyok.
Parancsoljon!
És magyar történelmet tanítok 33 éve. Vártam mindig, hogy jobb legyen a helyzet, de hát ez most minden tanulmul, ez a rombolás, amit önök is megfogalmaztak. És összeírtam egy ilyen listát.
Ugye ezt akartam kérdezni, hogy tud-e példákat mondani nekünk, akik kicsit, vagy én csak nekem a gyerekeimmel láttam, amíg iskolába jártak.
Igen, igen, tudok, így írtam egy vázlatot itt magamnak. Hát például idén kaptam készhez a 7. új történelem könyvet, és második világháborúval kéne végezni, 7. gyerekekkel. Elképesztő hosszú anyagrészek vannak, tehát képtelenség egy órán venni, illetve nincs értelme, mert akkor az égvilágon semmit nem értenének meg. Akkor a magyar könyvek, 5. magyar könyv, nyelvtanból, kísérleti tankönyv, el vannak dugva irodalomkönyvben is a kísérleti könyveken, nyelvtankönyveken. Ja, nem azt hiszem, a nyelvtannál nem. Irodalomnál a szerző nincs föltüntetve, vagy belül látható ilyen lista. És akkor vannak tartós tankönyvek, úgymond, amit a gyerekeknek vissza kell adni évvégén. Tehát nem dolgozhat bele, nem húzhat alá. Szerintem egy munkaeszköz, amit örökbe kéne kapnia, és jegyzetelhetne bele, karikázhatna.
És firkáljon a lap szélére, még én azt se tartom elképesztő bűnnek.
Magább
emlékszik, hogy ahol a kis embert rajzoltam, ott volt a jaltai találkozás.
Na, hát így van. Hát én arra bátorítom a szülőket, illetve hát kérem őket, hogy akkor a tartós tankönyvet, ha egy mód van rá, fizessék ki évvégén azt az 1000 forintot, hogy tényleg munkaeszköz lehessen a gyereknek. Akkor mit írtam? Hát pozitív dolgot is mondjak, hogy mit látok, egy kis pesdülést, változást, hogy a Történelem Tanárok Egyletének tagja vagyok, nagyon, nagyon szép dolgokat és nagyon szakmai dolgokat fogalmaznak meg. Akkor a PDS is valamennyire beindult most, és aminek nagyon örültem, hogy a hivatlanul.com-on nagyon sok csodálatos megfogalmazás szerepel, kiemelem a Bobita óvodának a tiltakozását, a önértékelési rendszerrel kapcsolatban, de megrendítően szakmai és gyönyörű szöveg, és több mint 5000-en aláírták már, és akkor az Imándi iskola Török Bálintról szintén szerepel ott, és 10 iskola csatlakozott hozzájuk már, és az én iskolám is.
Elkezdődött valami.
A tiltakozás, az Imándi Török Bálinti általános iskola tiltakozó levele szintén csodálatos és nagyon-nagyon szakmai, és hát mikor néztem csütörtökön, múlt csütörtökön 10 iskola csatlakozott már, vagy velük együtt 10 iskola.
Hát akkor valami ezért mégis történik. Köszönöm szépen, igen, hogy hívott. Kezdj csukrom.
Én is köszönöm szépen, viszont hallásra.
Hát igen, az egy következő kérdés, aztán, hogy mi van ezekben a tankönyvekben, és hogy néznek itt az interneten körbejárt, nem tudom, melyik általános iskolás irodalomkönyv, vagy olvasókönyv, nem tudom, hogy hívják, a makacs gyerek, a halott gyerek, aki mindig kidugta a kezét a sírből, míg az anyukája ki nem ment, és rá nem vert egy bottal, ami biztos egy szép népmese, és a pszichiátereknek is valamiből majd kell majd később élniük.
Ha jól tudom, ez egy Grimm mese, tehát ez speciál nem tankönyvből való példa volt, de azért a könyvekből is
azt elég tankönyvei, ilyen Grimm meséket én gyerekkoromban is nagy évbe kerültem. Na mindegy. De hogy hát most ezen túl is nyilván ezek extrém példák, de hogy hát amíg több tankönyv volt, nyilván hát volt, mondta is, hogy egyik osztálya ilyen, a másik olyan, az egyikben, ötödikben már fantasztikus dolgokat tudtak, a másikban pedig még az olvasása volt probléma. Nem feltétlenül kell ezt a két csapatot ugyanabból a könyvből tanítani, az én paraszti eszem
hát
szerint.
Ez az egyik. A másik, hogy volt ugyanakkor általános iskolában, mert kolléganő is, aki az imént beszélt, általános iskolában tanít, mint magam is, egy olyan könyv, amit a legtöbb iskola használt, amik használhatta, most már ez a tankönyv másokkal együtt indexre került, magyarul nem használható, és a gyerekek ezt nagyszerűen tudták használni. Például a képi világa miatt, mert ha csak megnézte a vizuális ábrázolást, a táblázatokat, már félig tudta az anyagot, azon kívül, hogy érdekelte.
És olyan világban a gyerekek az információik egy jó részét az interneten szerzik, szerintem a vizualitásnak elsöprő jelentősége.
Ez így van. Na most most ebben a tanévben már ez a tankönyv 5-től 7-ig ez a sorozat nem használható. Tehát, és vétek, mert még azoknak sem használható, akik ebből kezdtek tanulni. Tehát erre nincs szakmai magyarázat, hogy miért nem, ez egyszerűen drámai. De én mégse panaszkodni akarnék most. Hosszan lehet sorolni, hogy mi az, ami rossz, meg szörnyű, de azért a kollégina is, amiket említett, azok mind szakmai civil mozgások. Tehát mi az, ami jó ma a rendszerben? Amit szakemberek csinálnak, amit civilek csinálnak. És akkor most még egyel megtoldom, hogy az Eötvös Károly Intézettel a Történelem Tanárok Egylete egy képzést indít hamarosan iskola és politika témakörében. Most 30-áig jelentkezhetnek erre még az érdeklődő kollégák. Pontosan azt a kérdést feszegeti, hogy a pártpolitikának, ugye, aminek nincs helye az iskolában, hol van ennek a határa? Tehát ez a kezdeményezés sem a minisztériumtól vagy a kliktől jött, hanem egy civil kezdeményezés.
Az normális szerintem egy rendes országban, hogy a kezdeményezések egy jó része...
Azt gondolom, hogy ez helyén való.
A közösségből jöjjön.
De még egy olyan elem, ami szerintem igen jól használható. Egy apróság csak még az előző hallgatóhoz és kollégához. Nem véletlen ám, hogy az új kísérleti tankönyveken nincsen szerző.
Nincs.
Tananyagfejlesztők vannak, így hívják a szerzőket, ugyanis egy egészen különleges módon készültek ezek a könyvek. Hogy pontosan hogyan, azt inkább sejtjük, mint tudjuk, inkább vélelmezzük. A Történelem Tanárok Egylete megkezdte ezeknek az új könyveknek a szakmai bírálatát. Az elsőként a 9-es új tankönyvet elemezzük, és hamarosan nyilvánosságra.
9. az anyadik az én.
Ez a középiskolai első.
Bocsánat.
Így van. Osztály. Hamarosan nyilvánosságra is fogjuk hozni ennek az eredményét. Igen, tanulságos lesz. Erre is kitérünk többek között, hogy nincsenek szerzői ennek a könyvnek. A szerzők is csak mintha beszállítók lettek volna. Mások készítették el a tankönyv végül.
Ezen azért is csodálkozom, mert nem az lenne a normális, főleg, hogyha mindenkinek ugyanazt a könyvet kell használni, hogy egy nagyon alapos szakmai vita előzné meg, mielőtt nyomdába adják. Nem, ott vannak a szerzők, azt mondják, hogy mi azért írunk, azért hetedikre tettük a második világháborút, hogy elég idő legyen nyolcadikban megbeszélni a 20. század történetét. Na kollégák, akik már láttak gyereket is, mit gondolnak erről?
Persze, persze, de azért itt a szerzők védelmében, vagy a tananyagfejlesztők védelmében ezt a kérdést a kerettanterv szabályozza, nem a tankönyv dönti el, hogy hol van a korszakhatár, és még egy dolog. Az az egy elem, az én véleményem és a TTL véleménye szerint nagyon helyes, hogy az utóbbi évtizedekre jusson több idő, tehát szerintünk jó az, hogy az utolsó évben 45-től kezdődjék a történelem tanítás. A probléma ott van, hogy az előtte levő időszak anyagát úgy zsúfoltuk össze a korábbi években, hogy semmit sem dobtunk ki a hajóból, csak összezsúfoltuk a pakkokat.
Azt sose értettem, hogy miért van az, hogy az ember megtanulja 5-től 8-ig, ugye a régi számozás szerint a történelmet az ókortól, második világháborúig, majd gimnáziumban újra kezdi ugyanazt a történelmet. Kétségül felejtünk közbe, de...
Jelentem, ketten vagyunk, én sem értem, és mi másik megoldást javasoltunk, nem így lett.
Mindjárt folytatjuk a hírek után a beszélgetést Miklósi Lászlóval, a Történelem Tanárok Egyletének vezetőjével, és bíztatom önöket, hogy továbbra is hívjanak minket a 387-84-52 és a 387-84-53-as budapesti telefonszámon.
A hírek után is lesz mit megbeszélni. Mindenből ötös a Tele 5. 5-5-55-5-55. Közlekedési hírek a Tele 5 taxi támogatásával. Közlekedési hírek.
Üdvözlöm a Klubrádió minden kedves hallgatóját, a Tele 5 taxi diszpécser szolgálatától jelentkezem. Torlódik a forgalom a Pesti oldalon, a Kóskároly sétányon, Hermina úton, Dózsa-György úton, Tököli úton, Andrássy úton, Nagykör úton, Múzeum körúton, Pesti alsórakparton, Boráros térnél. Nehezen lehet haladni a Budai oldalon, a Budai alsórakparton, Karinti-Frigyes úton, Szerémi úton, Budafoki úton, Hegyalja úton, Attila úton, Szélkálmán téren, Szentendrei úton. Köszönöm a figyelmüket, minden kedves hallgatónak további balesetmentes közlekedés és kellemes napot kívánok!
Mindenből ötös a Tele 5. 5-5-55-5-55. Közlekedési hírek a Tele 5 taxi támogatásával. Következnek a Klubrádió hírei.
17 óra múlt egy perccel.
Jó napot kívánunk a mikrofonnál.
Suba Krisztina.
És Filip István. Hatalmas földrengés rázta meg Dél-Ázsiát, már csak nem 200 halottról tudni.
Idehaza a földprivatizációról vitáznak a parlamentben.
Több mint 6 milliárd forintból épül meg az MTK új stadionja.
És holnap is folytatódik a napos, szép őszi idő.
Óriási földrengés rázta meg Dél-Ázsiát.
Először Pakisztánból érkeztek hírek áldozatokról, azóta már máshonnan is, összesen már csak nem 200 halottról, és legalább 1000 sérültről tudni a térségben, de félő, hogy ezek a számok messze nem véglegesek. A 7,7-es erejű földrengés epicentruma az afgán-pakisztáni határon volt, de a földmozgást Indiában is érezni lehetett.
Idehaza összefogással kezdeményeztek politikai vitanapot az ellenzéki pártok az országgyűlésben a szerintük elhibázott földprivatizációról. A 380 ezer hektárnyi állami tulajdonban lévő termőföld magántulajdonba adásáról sem a képviselőket, sem a szakbizottságokat nem tájékoztatta a kormány.
Fazekas Sándor szakminiszter vitaindítójában azt mondta, hogy a magyar mezőgazdaság történelmi fordulójáról van szó. Vége a kolhozok világának, végérvényesen a gazdáké lesz a föld.
Ez a nap az új magyar birtokpolitika nyitánya, amely átadja a múltnak a szocialista nagyüzemek korszakát. Hisszük, Magyarország kormányza nemzeti érdekeket óv területek földműveseknek juttatásával. Valljuk, közös jövendőnk záloga, hogy megerősítsük a családi gazdaságokat és az agrárközéposztályt. Történelmi pillanat, hogy a vidék népe a jövőben szabadon rendelkezhet létalapjával a magyar földdel. Ha a helyi földművesek birtokába kerülnek ezek a területek, többé sem a nagyüzemek, sem az idegen tőkeerős agrárcégek vagy spekulánsok nem szerezhetik meg a magyar gazdák jogos jussát. Ez pedig mindannyiunk közös érdeke. Meggyőződésem, a magyar föld a magyar földművesek tulajdonában van a legjobb helyen. A magyar földműveseknek és az egész országnak az a legjobb, ha a gazdák nem bérlők, haszonbérlők, hanem tulajdonosok lesznek.
Az ellenzék számára még az sem világos, hogy mire fordítják majd az eladásokból származó több százmilliárdos bevételt. Az MSZP szerint a választásokhoz kell a 400 milliárd forint.
Gürgő Zoltán azzal kezdte felszólalását, hogy kellő higgadtságra van szükség, mert szívesen vitatkozna szakemberekkel, de percemberekkel nem. Úgy véli, hogy ha őszinte lenne a kormány, akkor nem ugyanazt a kommunikációt folytatná, mint a magánnyugdíj pénztáraknál, hanem bevallanák, hogy szükségük van 400 milliárd forintra a következő választásra.
Amire most a Fidesz kormány készül, az az elmúlt 25 évnek a legnagyobb az embersége. Ha őszinték lennének, akkor nem próbálnák meg ugyanazt a fajta kommunikációt elfogadtatni itt Magyarországon, mint a magánnyugdíj pénztár ellopásánál, hogy majd megvédik a magánnyugdíj pénztárakat, hanem bevallanák, hogy szükségük van a jövőre 400 milliárd forint bevételre. Ugyanis ez a dolog, ez nagyjából erről szól. Nem arról szól, hogy ki szereti a spekulánsokat, meg kivédi a nagyüzemeket, hanem arról szól, hogy jön majd egy választási időszak, amikor valamiből majd a diktatúrának meg kell győzni az embereket, hogy ők a legjobbak.
Több mint 6 milliárd forintból épül meg az új hidegkuti stadion. Dajs Tamás, az MTK elnöke bejelentette, hogy augusztus végére már el is készül, ki is választották hozzá a kivitelezőket.
Az új stadionban 90 fokkal elfordítják a pályát a jelenlegihez képest, így az párhuzamos lesz majd a Hungária körúttal. A létesítményben 5322 ülőhelyet alakítanak ki, ezek közül 70-et a mozgássérülteknek. A korábbi terveknek megfelelően szeptember 21-én a Sporting Lisszabon ellen rendezik meg az avató ünnepséget.
És még egy sporttal kapcsolatos hír, nem lesz forduló a jövő hétvégén az NB1-ben. Az MLS úgy döntött, hogy a norvégok elleni Európa-bajnoki pótselejtezős párharc miatt elhalasztják a november 7-ére kiírt mérkőzéseket.
A döntés miatt december 2-án rendezik meg a jövő hétvégén esedékes fordulót. Az EB pótselejtező első felvonását november 12-én Oszlóban tartják, a visszavágót 3 nappal később rendezik a Ferencváros stadionjában.
Végül az időjárásról.
Éjszaka változóan felhős időben 0 és 7 fok közé süllyed majd a hőmérséklet, aztán holnap a reggeli 5 foltok feloszlása után a maihoz hasonló napos időre számíthatunk délután 10 és 17 fokos csúcshőmérséklettel.
Friss hírek és időjárás jelentés legközelebb 6 órakor a Klubrádióban.
Klubrádió. Tények.
Vélemények.
Megbeszéljük. Bolgár György és a Hallgatók műsor.
A műsor telefonszámai 061-387-84-52 és 061-387-84-53.
A Hallgatók mai beszélgető társa
Vési János.
6 után viszont Szelestei Lajos várja majd önöket az esti gyorsban, ezen kis Erika szerkesztő van itt. Mi lesz a műsorban, Erika? Szia!
Jó napot kívánok, szia! Magyarország mossa kezeit, nem a mi problémánk most már a menekült kérdés, oldják meg mások Brüsszelben, mondta ezt Orbán Viktor. Ezzel szemben a Migration Aid beszámolója azt állítja, hogy ismét gyűlnek az emberek. A keletiben az ellátórendszer csődöt mondott, gyerekek vesznek el a táborokban, és egyre gyakoribbak a szökések is. Akkor most kinek is a problémája? Azt már most tudjuk, hogy kamu volt az egyéni nyugdíjszámla, de hol a pénzünk, honnan lesz nyugdíjunk? Hadat üzen az ENSZ a kórházak előtt elhelyezett inkubátoroknak. Nagyon sok baj van az inkubátorokkal. Az egyik az, hogy a gyerekek identitása sérül, nem tudják meg kicsodák, micsodák. A másik az, hogy a vérszerinti szülő nem kap támogatást, nem arra bíztatjuk azzal, hogy ott az inkubátor, hogy jelentkezzen, és akkor segítséget kap, hanem arra, hogy a gyerekeket veszélyeztetve szülje meg, és titokban helyezze el az inkubátorban, és ez nem más állítja, mint Herzog Mária, az ENSZ Gyermekjogi Bizottságának magyar tagja. Őt kérdezzük meg mindenről. Szelestei Lajossal 6-tól várjuk önöket.
Tehát este 6-tól, ahogy Eisenk is említette, helyesen Szelestei Lajos az esti gyorsban, és akkor mi pedig folytatjuk a beszélgetést Miklós Lászlóval, a Történelem Tanárok Egyletének vezetőjével, majd egy jó kis honlapról akarok vele beszélni, a tényleg.com-ról, de van itt egy hallgató a vonalban, előbb hallgassuk meg őt. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok! Én vagyok vonalban.
Igen, ön, parancsoljon!
Nevemet bemondtam, de itt most nem akarom megismételni, mert nem vagyok fölhatalmazva egy témában a véleményem vagy az ismereteim közlésére. Csak néhány szilánk, mert nyilván nem készültem ilyen összefüggőre, meg idő sincsen rá. Matematika tanár vagyok, 1964 óta tanítok, igaz, hogy akkor még egyetemre jártam, sokféle iskolába, falun is, Budapesten is. Az ingyenes oktatáshoz tenném hozzá, hogy nem tudom, ki lenne az a szerv vagy szervezet, aki megnézné, hogy a gyerekek hány százalékát, mondjuk főleg Budapesten, mert nyilván Mátraverebében nem, ahol egy pár hónapos kitérőt tettem a közelmúltban, tanítják a szülők, tanítatják a szülők magántanárnál, és hogy ez úgy mibe kerül. Második megjegyzésem, örülök, ha történelemkönyveket használják a diákok, én ezt az iskolámban nem vizsgáltam, de hogy a matematika könyveket nagyon kevés gyerek használja, azon kívül, hogy házi feladatot kap belőle, de ami abban le van írva, amit ott ábrázolnak, azt mindig csak átlapozzák. A következő megjegyzésem, hogy a szülő miért nem teszi szóvá, ha úgy látja, hogy a gyereke tanítása eredménytelen, ha észreveszi. Zárójelben megjegyzem, tavaly volt egy olyan 11-es tanítványom, aki 11. év végén középiskolába a 4. tanár tanította, ő fedezte föl, vagy legalábbis ő tett valamit azért, hogy a gyerek érettségire mehessen. Akkor fogalmazódott bennem meg az a gondolat, hogyha valakinek rossz a cipője, ma már, ha nem is könnyen, de kicserélik, vagy visszaadják az árát. Ha egy gyereknek úgy van, 2-ese, 3-ase, 4-ese, hogy amögött nincs meg a tudás, ugye ez sem pénzzel, sem cserével nem lehet megoldani. A tanár-szülő együttműködés fogalmam sincs, hogy tanítja-e a mai tanárképzés, az én időmben nem tanította. Tapasztalatom szerint a tanárok nagyon nagy része nem találja meg, ennek sem a módját, sem szükségét nem látja. És az utolsó, ami miatt nem mondtam meg a nevemet, abban az iskolában, ahonnan én eljöttem nyugdíjba, volt egy kolléga, akiről elég hamar kiderült oda kerülése után, hogy feltehetően a személyiségével van probléma. Az igazgató a maga eszközeivel megpróbált ezen változtatni, a szülők panasza eljutott a klikhez is. A klik hosszú tortúra után közös megegyezéssel elvitte abba az iskából, hát nyilván ők is közrejátszottak abba, hogy hova került, és a rákövetkező fél évben ez a kollega, mint szakfelügyelő jelent meg az iskolában.
A rablóból lesz a legjobb pandúr, ezt szokták mondani.
Igen, még az a szerencse, hogy részben a kollégák, részben az igazgató szóvá tette a kliknél, és végül is oda nem került ez a kollega vissza szakfelügyelőként. Hát ennyit. Ja, még annyit mindenképpen mondok, mert aki felvette a telefont, annak mondtam, hogy én nem látogatom a Történelmi Tanárok Egyesületét, de amit a hírekből veszek, nagyon, nagyon jónak tartom, hogy ilyen van, és én úgy látom, mióta ezen a pályán mozgok, hogy a pedagógusokkal, meg a pedagógusoknak is sok bajuk van, de egyik nagy probléma az, hogy a saját szakmai érdekei képviseletére szinte alkalmatlanok, és szerintem nincsenek tisztában avval, hogy velük, az ő közreműködésükkel milyen szörnyű károk történnek ebben az országban.
Köszönöm szépen, hogy hívott minket. Persze nyilván egy tanárnak nem csak az a dolga, hogy megtanítsa, ha matek tanár a Pitagórasz tételt, vagy ha történelem tanár, akkor a Mohácsi vészt, hanem nyilván a gyerekek vagy a tanulók amúgy is figyelik, tehát azt látják, hogy a pedagógusok képesek kiállni mondjuk az érdekeikért, vagy hogy egy demokráciában, félve mondom, hát még valamilyenképpen, igen, nem tudom, hogy most mi van, de hogy ez természetes, hogy az emberek elmondják a véleményüket, és ezt látják a tanároktól, szerintem ez majdnem olyan hasznos, mint megtanulni, hogy második Lajos belefulladt el cselepatakban, vagy sem.
Persze, tehát én az egyik, amit mondani szeretnék, hogy akárhogy is van, fontos, hogy milyen a tankönyv, annál csak egy dolog fontosabb, hogy milyen a tanár. Ez közhely, de tényleg így van. A másik, hogy hát azért vannak olyan szakmai szervezetek, amelyeknek több évtizedes munkája azt mutatja, hogy igenis ki lehet állni a szakmai érdekekért. És ha egy-egy szakterületen kevésbé állnak még ki a kollégák, hát akkor lehet bíztatni azokat a szakterületeket, hogy hajrá.
Persze lehet, hogy a történelem tanárok eleve érzékenyebbek a társadalmi problémák iránt, tehát nyilván hamarabb szembesülnek azzal, hogy meg által több példát is tudnak arra, hogy mit lehet csinálni. Ugye itt az előbb mutatta nekem a az interneten egy tényleg.com című oldalt, mert hát az fontos dolog, hogy mi van a tankönyvekben, de szerintem olyan gyerek, aki mondjuk kíváncsi arra, hogy mikor volt a Mohácsi Vész a tankönyvét lapozza fel, azt keveset tudok elképzelni, az, hogy a Google-ba beírja, azban szinte biztos vagyok, hogy úgy keresi. Szóval az internetnek, vagy az iskolán kívüli információszerzés lehetőségeinek szerintem nagyon megnőtt a lehetősége, vagy a jelentősége, és hát tudjuk, az interneten végtelen mennyiségű hülyeség is terem. Az önök oldala próbál ebbe egy kicsit rendet vágni. Most itt kinyitottam rögtön arról, azzal kezdik az első cikk, hogy a sumér magyar rokonság az valóság-e. Most nem kell erre feltétlenül válaszolni, hogy valóság-e vagy sem, mert tudjuk, hogy Jézus is pártus herceg volt, hanem hogy mennyire tartja fontosnak, hogy ilyen dolgokban is próbálkozzanak utat mutatni, ilyen iskolán kívüli ügyekben is.
Két hibát követhet el a tanár, vagy ne adj Isten egy tankönyv. Sokkal többet, de kettőt mondok. Az egyik, hogyha nem veszik figyelembe azt, hogy a diákjaink ma az információikat a netről szedik. A másik, nem kisebb hiba, hogyha azt a feladatot kapja a diák, hogy néz utána a neten. Csak így, minden segítség nélkül. Mert hogy a neten természetesen rengeteg hasznos információ van, rengeteg fél információ van, és egy csomó félrevezető, hamis, torz, netán szándékosan hazug információ is van a legkülönbözőbb témákban és a legkülönbözőbb történelmi témákban. Például Jézus is magyar volt téma kapcsán is, amit az előbb hallottunk, de nem tudunk olyan témát mondani, amiről ne lenne áll információ. És abban segít a tényleg oldal, a tényleg.com oldal, hogy itt el lehessen igazodni, hogy mi az, ami hiteles információ, és mi az, ami nem. Tehát ne egy kreált és téves múltra legyünk büszkék. Nekem kedvenc példám, ez pont nincs a ténylegen, mert ezt még előbb megírtuk a TTN. Ugye a nevezetes nándorfehérvári hős, aki a mélybe vetette magát a törökkel, Dugovics Titus, hogy ne tudja a török kitűzni a lófarkas zászlót. Gyönyörű szép történet, egy problémája van, hogy nem igaz.
Mert hogy
nem volt,
probléma,
nem volt ilyen. A gyerekek sokkolódnak, amikor ezt megtudják. De amikor,
mégre tud valamit, és az se igaz.
Így van, de amikor megtudja a valódi történetet, az nem kevésbé izgalmas, hogy ez egy oklevél hamisítási ügy volt egy utód részéről. És hogyha ezt tudják a diákjaink, igenis, ismerjék meg azt a történetet is, hogy Petőfi ott állt a Nemzeti Múzeum lépcsőjén 48. március 15-én, és megeskedte a népet, gyönyörű szép, megkönnyezhetjük, csak tudjuk, hogy nem így volt. Attól még szerethetjük ezeket a történeteket, csak tegyük helyre. A tényleg oldal természetesen folyamatosan bővül.
Hát a hülyeség az elég nagy tételben jelenik meg a világban, úgyhogy van mit cáfolni, vagy elmagyarázni legalábbis.
És hamarosan újabb írásokat teszünk közé.
Még egyetlen egy kérdést föltennék önnek, hogy a történelemtanárok országos konferenciája állásfoglalt, hogy a menekült kérdéssel, menekült ügyel hogyan kell foglalkozni. De hát ez nem egy nagyon sikamlós terep, mert látjuk, hogy milyen nagyok az ellentétek, a vélemények összjelentétek ebben a társadalomban, mennyi érzelem fűti át ezt a dolgot. Tehát nyilván az egyik tanár úgy gondolja, hogy ez a fekete pest is és szörnyű, és takarodjanak, a másik pedig úgy gondolja, hogy menekülő emberek, akiken segíteni kell, és aztán a kettő között a nagyon sok átmenet, szóval lehet nekik, vagy szóval mit ír egy ilyen állásfoglalás, hogy neki gondol, amit gondol?
Hát jogos a kérdés. De ami a sikamlóságot illeti, tessék mondani egyetlen egy olyan témát a 20. századból, ami nem sikamlós.
Mondj, ez igaz.
Holokausztól kezdve Trianonon át 56-ig, ugye most 56, ki ünnepelte 56-ot, és ki nem, és miért, ugye, hogy két nappal ezelőtti történetre utalja. És igenis ebben nagyon hasonlít a menekült kérdés is, csak éppen ez a velünk élő történelem. Itt igenis a gyerekek tele vannak kérdésekkel, a tanárnak pedig kutya kötelessége, hogy tudásához, felkészültségéhez képest válaszolni tudjon a diákok kérdéseire. Persze. Erre a kollégáink nincsenek felkészülve, mi ebbe szeretnénk segíteni, és ezért az a tervünk, hogyha meg tudjuk valósítani, hogy majd egy ilyen képzést szeretnénk indítani érdeklődő történelem tanároknak. Egy dolog azonban már most is megvalósítható lenne. Többet kellene tanítani nagyobb hangsúllyal az eltérő kultúrákról, például az iszlámról. Abszurdum, hogy 4 év alatt 1 vagy 2 tanórán esik erről szó. Hogyan gondolni?
Ami irodalom órán az egri csillagokban.
Hát persze a regényes megközelítésről. De hogyan gondoljuk azt, hogy ennek alapján megérthető az a másik kultúra, márpedig akárhogy is a világ egyik vezető vallásáról, talán a legnagyobb vallásáról van szó.
Én ennél rosszabbat mondok, mondjuk a cigány kultúráról is nagyon kevés van a magyar tankönyvekben, magyarországi tankönyvekben, hát mikor pedig hát a tanulók egy része is valószínűleg.
Én egyetértek. Tehát bármiféle kisebbségről nagyon kevés szó esik, és hogy ne csak a cigányokat említsük, a többi kisebbségről is alig esik szó. Miért az itt élő németekről, románokról, szerbekről, mikor tanultunk? Általában csak konfliktusos helyzetben. De hogy például a szlovákoknak óriási szerepe volt Budapest felépítésében, ezt hány diákunk?
Az egész Chicagót ők építették.
Hány diákunk tudja, hogy csak egyetlen egy elemet emelje ki egy nem konfliktusos helyzetből?
Bocsánat, itt van egy hallgatónk, hallgassuk meg, jó? Halló, jó napot kívánok!
Halló, én vagyok?
Igen, parancsoljon!
Jó napot kívánok! Hát elnézést kérek, de én más témában jelentkeztem be, de az oktatással kapcsolatban azért egy-két dolgot szeretnék mondani.
Parancsoljon!
Én félúton értem be az adásba, pont akkor, amikor azt hangzott el, hogy hátratett kézzel kellett ülni a padban.
De az a régi időkről szól.
Igen. Nekem is hátratett kézzel kellett ülni a padba, de a gyerekeimnek karbatett kézzel kellett ülni a padba. Na most, ha összehasonlítom, karbatett kézzel ül, összenyomódik a tüdő, nem kap levegőt, nem kap elég oxigént az agy, rettentően káros. A hátratett kézzel még mindig sokkal jobb.
Hát ez egy praktikus része a dolognak. Egyébként, ha másról akart beszélni, akkor tartsa egy kicsit a vonalat, még befejezzük a beszélgetést Miklósi Lászlóval. Jó, akkor folytatom önnel.
Igen, köszönöm szépen.
Az én egyik gyermekem egy időben egy alternatív gimnáziumba járt, aztán azt ott hagyta, és elment egy átlagos gimnáziumba, az is egy nagyon liberális szellemű gimnázium volt, és akkor mondta, hogy egyszer, hogy pár hete már oda járt, hogy óra alatt kiköpte a rágóját, felállt oda, ment, amit is kiköpte a rágóját, és azt csak, hogy látta, hogy mindenki olyan döbbenten néz rá, és néz, hogy le van húzva a slice, vagy vesz, mit néznek itt rajta. És mondták, hogy hát ebből az osztályban nem szokás óra alatt fölállni, és csak úgy kimenni, vagy ha pisilned kell, akkor is jelentkezz hozzá, aztán vagy kegyesen kiengednek, vagy nem mondom, ez egy viszonylag liberális, vagy egy liberálisabb szellemű iskola volt. Ahova meg ő járt, hát, hogyha ki akarta köpni a rágóját, tehát jobb, mint hogy a pad aljára ragasztja, menjen oda, azt köpje ki. Szóval, hogy mennyire más szemléletű iskolák élnek együtt még itt. Hát, Magyarországon a karbatett kéz ehhez
képest. De azért ez egy iskolán belül is megvan ám. Mert én például a saját diákjaimnak azt szoktam mondani, hogy az én órámon nyugodtan bárki oda mehet, és kinyithatja az ablakot, ha melege van, vagy becsukhatja az ablakot, ha fázik. Hogy ezt más órán megteheted, de beszéld meg a tanárral. Szerintem ezt lehet kommunikálni. Tehát természetesen különbözőek vagyunk.
Köszönöm szépen Miklósi Lászlónak, a Történelem Tanárok Egylete elnökének, hogy itt volt és elmondta. Köszönöm szépen. Önöknek köszönöm, hogy